Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva 80. Zsoltárunkat. A 80. Zsoltár így kezdődik: Hallgasd meg Izrael pásztora és Józsefnek vezérlő ura. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 167. dicséretünket lapozzuk fel, és énekeljük el mindhárom versével. A 167. dicséretünket tehát mindhárom versével énekeljük. Az első verse így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy megoltalmaztál minket az elmúlt napokban, testileg is, lelkileg is hordoztál bennünket. Köszönjük néked, hogy sokféle teendőnkben a te áldásod kísérte ténykedéseinket. Köszönjük néked, hogy elérkezett ennek a hétnek a legünnepélyesebb pillanata, amikor is megállhatunk a te színed előtt, és dicsérhetünk téged a gyülekezet közösségében. Köszönjük néked, hogy a legünnepélyesebb pillanat ez, aminek ünnepélyességét csak fokozza az, hogy te is megszólítasz bennünket az ígéből, a Bibliából. Köszönjük te néked szavadat, amely ma is élő és ható, és elhatol a szívünk mélyére. Köszönjük néked, hogy a te színed előtt megállhatunk, imádhatunk téged, és várhatjuk a te szavadat ma is. Köszönjük néked, hogy te beszélsz hozzánk, aki alkottad ezt az egész mindenséget, a te hatalmas legyen szavaddal. Köszönjük néked, hogy te voltál az, aki, és te vagy az, aki gondozod ezt a mindenséget, amíg csak erre szükség van a te akaratod szerint. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki ennek a mindenségnek, amely a sátán rabságába esett, megváltót küldtél Jézus személyében, hogy legyen üdvözítőnk nekünk is, és helyreállítója, megújítója ennek az egész mindenségnek, hogy újra eredeti fényében ragyoghasson életünk és az egész teremtett valóság. Köszönjük te néked, hogy előtted állhatunk meg, aki egy napon visszajössz ítélni eleveneket és holtakat, hogy aztán utána új eget és új földet teremtsél, melyben igazság lakozik. Valljuk, hogy nincs náladnál szebb, dicsőségesebb személy az egész földön, az egész mindenségbe. Köszönjük néked, hogy előtted állhatunk, hogy téged imádhatunk a közösségben, és hogy a te szavadra várhatunk. Kérünk, hogy áld meg mai együttlétünket, nem csak a hirdetett ígét, hanem a látható ígét, a sákramentumot is, attól, hogy hittel tudjuk majd magunkhoz venni, és a beléd vetett bizalmunk és irántad való odaadásunk és ragaszkodásunk megújulhasson, megerősödhessen. Kérünk, hogy tápláld majd a lelkünket, ez lelki eledellel is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod kérésünket, imádságunkat, Jézus Krisztusunknak, megváltónknak drága nevéért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni néktek, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 11. részéből, a 19. verstől a 21. versig terjedő szakaszból. Leülve figyelemmel hallgassátok Isten igéjét. Tehát az apostolok cselekedeteiről írt könyv 11. részében, a 19. verstől a 21. versig ezt olvassuk. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutának Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, senkinek nem prédikálván az igét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban köztük némely ciprusi és cirénei férfiak, kik mikor Antiókiába bementek, szólának a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze vala velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz hívővé lévén. Kedves testvéreim, a múlt vasárnap megvizsgáltuk, hogy Antiókiában, a Római Birodalom harmadik legnagyobb városában, a ciprusi és cirénei zsidó keresztjén férfiak mit is hirdettek pontosan. Mi volt az ő ige hirdetésüknek a tartalma? Láttuk, hogy az ő ige hirdetésük tartalma a történelmi Jézus Krisztus volt, az ő személyét hirdették meg, aki testté lett, aki meghalt a keresztfán, harmadnapra föltámadt és felment a mennybe. Azt mondták róla, hogy abszolút egyedülálló személynek bizonyult, ő a Kyriosz, az Úr, sőt Isten. Nem csak egy teljhatalmú személy, hanem egy végtelenül szerető személy, aki a hatalmát is bizonyította a földi élete során, megdicsőülése során, de a szeretetét is bizonyította azáltal, hogy meghalt az ő híveiért, és nekik bűnbocsánatot és örök életet szerzett. Tehát egy olyan királyként hirdették meg, aki teljhatalmú, de aki végtelenül és mindenkinél jobban szereti is az embereket. És azután arra szólítottak ezek a férfiak, hogy a hallgatóik valahogyan foglaljanak állást ezzel a Jézussal szemben. Az Úrral szemben. Vagy lázadjanak ellene továbbra is, de inkább nyilván arra szólítottak, hogy hódoljanak meg előtte, és fogadják el személyes megváltójukként és urukként ezt a Kürioszt, ezt az urat. Megértettük azt múlt vasárnap, hogy amit azok a keresztjének ott Antiókiában hirdettek, nekünk is azt kellene hirdetni a mai világban. Sajnos a kereszténység nem nagyon azt hirdeti manapság. Hát van, ahol azért megszólal, de nagyon sok helyen nem szólal meg ez az eredeti genuin üzenetünk, aminek pedig el kellene érni a mai kultúrát is, a mai embereket is, éljenek azok a föld bármely részén, így akár Szegeden is. Oda kellene állítanunk a történelmi Jézust az emberek szem elé, aki megszületett, aki meghalt, aki feltámadt, aki megdicsőítetett, és el kellene mondanunk róla, hogy ő egy végtelenül szerető személy, de ugyanakkor egy végtelenül hatalmas személy, és kellene hívnunk az embereket, hogy foglaljanak állást ezzel a páratlan, abszolút egyedülálló valakivel szemben. Mégpedig hódoljanak meg előtte, térjenek ő hozzá. És hát ez az üzenet, azt hiszem, hogy itt közöttetek megszólalhat. Én is hallottam fiatal koromtól kezdve, és hálás vagyok érte Istennek, és ti is hálásak lehettek érte, hogy ezt az eredeti keresztény üzenetet hallhatjátok ti is, és ugyanezzel szembesülhettek, gondolatban, szívetekben, mármint, hogy ugyanezzel a Jézussal. A mai napon, miután az igehirdetés tartalmi részét szemügyre vettük múlt vasárnap, most inkább az eredményére koncentrálnánk. Mi volt ennek az igehirdetésnek az eredménye? Látjuk az írásból, hogy ennek az igehirdetésnek az eredménye nagyon látványos volt, aztán másodszor nagyon mélyreható volt, és ennek az eredménynek van egy isteni háttere, amit ugyancsak szemügyre vennénk. Tehát nézzük először is az igehirdetés eredményének a látványosságát. Azt olvassuk az igében, hogy elhangzott az igehirdetés, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz. Nagy sokaság, rengeteg ember, sokan. Nagy sokaság. Hát egy némely bibliaolvasó hajlamos nem észrevenni, hogy ez a nagy sokaság, ez az előbb ismertetett igehirdetésnek a következtében jött létre. Azaz igehirdetés, ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, egy nagyon forró kommunikáció volt. Van hideg kommunikáció, így beszélnek erről a kommunikáció szakemberek. A hideg kommunikáció az, aminek nincs racionális tartalma. Valamit mondanak, de nincs neki igazából értelme. A forró kommunikáció, amelyik telített, tartalommal telített kommunikáció. Ez egy forró kommunikáció volt, amit itt ezek az antiókiai emberek hallottak. Egy gazdag, racionális tartalommal bíró üzenet volt, amit hallottak. És ez először is ez volt az, ami előidézte azt, hogy nagy sokaság fordult az Úrhoz. Mert hogy ez a forró kommunikáció, ez egy dinamikus, ez egy erővel teljes kommunikáció volt. Ebben a Bibliában olvassuk, hogy az evangélium, az Istennek az üzenete, amiről szó van, ez az Istennek az ereje, az Istennek a hatalma, ami által megtéríti az embereket, ami által hitre juttatja az embereket, magához húzza az embereket. Amikor ez megszólaltott Antiókiába, akkor elkezdett dolgozni az emberek szívébe, lelkébe, és látjuk majd, milyen eredményeket váltott ki. De itt most csak annyit, hogy szemmel láthatóan egy nagy sokaság fordult Jézushoz, és ismerték előtt Kürioszt, és hódoltak meg előtte. Ez az egyik, ami magyarázza azt, hogy nagy sokaság tért az Úrhoz. A másik pedig az Istennek a szuverén akarata. Mert van, amikor, testvérek, érdekes módon ugyanez az igehirdetés szólal meg, ugyanez a tartalom hangzik el valahol, akár nagyvárosokba vagy tanyavilágokba, és nem tér nagy sokaság az Úrhoz. Csak esetleg egy pár ember fordul oda Istenhez. Pedig az üzenet ugyanaz, de csak egy pár ember fordul oda az Úrhoz. Sőt, az is előfordult, testvérek, hogy senki nem tér az Úrhoz hívővé lévén. Pedig az üzenet igazán úgy hangzik el, hogy el kell neki hangoznia. Itt amikor Antiókiában elhangzott az üzenet, nagy sokaság tért az Úrhoz, mert emögött nem csak az üzenet állt, hanem az, hogy Isten azt akarta, hogy ott egy nagy sokaság forduljon az Úrhoz. És munkálkodott a hallgatóság szívébe, hogy nagy sokaság, sok ember forduljon az Úrhoz, hittel és bizalommal meghódolva a Kürios Jézus előtt. Most testvérek, ma is úgy van, hogy nagyon szeretnénk, hogyha nagy sokaság térne az Úrhoz. Nagy sokaság, mert úgy érezzük, hogy kevesen vagyunk. Még van volna hely itt a mi templomunkban is, meg más templomokban még inkább volna hely. És szeretnénk, hogy a társadalmunk ne ilyen istentelen legyen, amilyen, hanem hogy nagy sokaság térne az Úrhoz. És mit tudunk tenni? Csak egyet tudok és tudunk tenni, hogy megszólaltatjuk azt a forró üzenetet, azt a forró kommunikációt, azt a dinamikus, erőteljes üzenetet, amit úgy nevez a Biblia, hogy evangélium, örömhír, Krisztus üzenete. Ezt meg kell szólaltatnunk, aztán várnunk arra, hogy Isten mit akar. Mert lehet, hogy Isten azt akar, hogy nagy sokaság térjen az Úrhoz, és nagy ébredés legyen, de lehet, hogy Isten nem akarja azt. Nem biztos, hogy Isten azt akarja, hogy Szegeden egy nagy lelki ébredés törjön ki. Lehet, hogy majd egyszer akarja. De azt hiszem, testvérek, hogy nekünk nem az a dolgunk itt, hogy mi azt firtassuk, hogy most Isten mit akar, vagy mit nem akar. A mi részünk az, hogy ahol vagyunk, én itt vagyok most, a gyerekmunkások ott vannak, ti ott vagytok, ahol vagytok, a szószéketeken, a családotokban, a munkahelyen, egyéb helyeken, ti ott az üzenetet szólaltassátok meg. Az evangéliumot, Jézusról tegyetek tanúságot, aki meghalt, feltámadt, aki megdicsőítetett, és aki az egyetlen ura a mindenségnek, aki hatalmas, de aki végtelenül szerető személy, és hívjátok az embereket, hogy térjenek ő hozzá. Mutassatok valahogy rá Jézusra. Nem kell nagy bonyolult eszméket, meg üzeneteket, meg nem tudom miket átadni. Egy történelmi személyről kell tanúságot tenni. Elmondva, hogy ő kicsoda, és személyes állásfoglalásra kell írni az embereket, és az eredményt az Úrra kell bízni. Ha azt akarja, hogy nagy sokaság térjen meg, akkor nagy sokaság fog. Ha csak egy ember, akkor egy ember. És ha azt akarja Isten, hogy senki, akkor senki. A mi részünk, Pál mondja, hogy hűségesek legyünk, és amit ránk bízott Isten, az elmondjuk az embereknek. Persze, testvérek, nagyon sok lelkész van, most hadd beszéljek egy kicsit így a lelkipásztorokról, akik nagyon szeretnénk, hogy nagy gyülekezetünk legyen. Hogy nem nagy, hanem mega gyülekezetünk legyen. És akkor látjuk, hogy hiába mondjuk a Krisztus evangéliumát, nem lesz mega gyülekezet. Nem lesz egy hatalmas gyülekezet. Nem térnek sokan az Úrhoz. Akkor mit csináljunk? Hát nem megalázkodunk és elfogadjuk Istentől ezt a mostani szituációt és helyzetet, hanem gondoljuk, akkor megváltoztatjuk egy kicsit az üzenetet. Az üzeneten állítunk egy kicsit, hogy valahogy olyan elfogadhatóbb legyen az embereknek az üzenet. És elkezdjük mondani azt, amit például az egyik nagyvárosi gyülekezetünkben a lelkipásztor elkezdett hirdetni a szószékről, hogy nincs pokol. Nincs pokol, mindenki a mennybe jut. Ország világ előtt közhírré teszi, fölteszi még a Facebookra is. Milyen büszke lehet erre az ige hirdetése, csak Biblia ellenes és hitvallás ellenes, de ő a szószékről elmondhatja, és nincs a presbitériumban három ember, amelyik rászólna, hogy tiszteletes úr, mit beszél itt. Hát a Biblia mégiscsak azt mondja, hogy van örök élet, meg van örök kárhozat. Ő változtatott valamit, mert az emberek fülének ez jobban tetszik. Hát, ha jobban jönnek az emberek. Aztán testvérek, ugyanez a lelkész mondja, hogy húsvétkor ne használjuk a feltámadás szót, mert ez a feltámadás szó, ez egy nagyon agresszív szó, mert benne van a támadás. A támadás. Jézus senkit nem támad meg. Az ember nem is érti, hogy a viccbe szerepelt, mi van kiírva, hogy az orosz temetőnek a feltámadunk. De ez így lehet agresszíven fölfogni ezt a dolgot viccesen, de az, hogy húsvétkor ne mondja el azt a szót, hogy feltámadás, mert ez egy agresszív szó, szóval ez lehet, hogy valakiknek valahol tetszik, De miért kell ilyeneken bogarászni valakinek egyáltalán? Mindegy, változtatunk valamit. Akkor testvérek, ez hagyján. Akkor jön az, hogy a lelkész látja, hogy nincs eredmény, elkezd mindenféle ilyen menedzser technikákat alkalmazni. Elkezd reklámtrükköket. Elkezd mindenféle pszichológiai fogásokat alkalmazni. Vannak ilyenek, amivel meg lehet nyerni embereket, ugye? Akár egy szappannak is, hát ha megpróbáljuk ugyanezeket a módszereket, hogy hát ha Jézusnak is meg tudjuk ezek által nyerni az embereket, és manipulálgatjuk őket. Aztán valamikor ez sem egy testvérek, akkor jön a parancsszó. Templom üres. Lelkész előtt ül 6 fős gyülekezet. De van iskolájuk. Kiadjuk parancsba az iskolának, tanárurak, gyerekek, szülők, aki ebbe az iskolába jár, annak ekkor el kell jönni a templomba. Muszáj, tanóra, kötelező. Beosztjuk az iskolát, van nem tudom hány osztály, hány pedagógus, hány szülő, majdnem minden vasárnapra jut a templomba 2 osztály, szülőkkel, pedagógusokkal. 6 emberből lesz, mit tudom én mennyi? 60, 70, 80. Mindjárt van gyülekezet, ugye? Parancsszóra. Nem keresztelünk eleget? Kitalálja a lelkipásztor, hogy a református gimnáziumba kitesz egy táblát. Mi van a táblára írva? Aki idén keresztelteti meg a gyerekét, nem kell egyházi adót fizetnie. Mindjárt lett 50 ember, aki megkeresztelteti a gyerekét. Hú, ez bejött, jövőre is megcsináljuk. Templomban mindjárt ott ül 50 gyerek. Milyen látványos. Ott vannak a szülők, mindjárt 150 szülő ott ül, vagy nem tudom mennyi. Mindenki örül. Jaj, de jó. A gyerekeket nem tanította senki hitre, nem tudják, mi az a kereszténység, nem tudják, mi az a református kereszténység, azt se tudják, mi van a Bibliában, de megkereszteljük őket. Gimnazisták. Értitek? Nagy tömeg. Csináljuk a nagy tömeget. Csináljuk. Parancsszóra, reklámfogásokkal, megváltoztatva az üzenetet, cirkuszt a templomba. Majd jönnek az emberek, látványos legyen. Testvérek, szomorú dolog. Ott, Antiókiába, nagy sokaság gyűlt össze, mert Isten ezt akarta, hogy nagy sokaság gyűljön össze, Jézus Krisztusnak meghódolva, és mi által a Jézusról szóló tiszta, egyszerű, bibliai örömhír elmondása által. Nagy sokaság lett hívővé. Nézzük második pontunkat, az eredménynek a mélyreható voltát. Azt olvassuk a Bibliában, hogy nagy sokaság tért az Úrhoz hívővé lévén. Itt a magyar mondatnak a struktúrájából nem teljesen adódik ki, csak aki jól nyelvtanból, hogy a hívővé lévén ez az első. És tért az Úrhoz az a második. Hívővé lettek az emberek, testvérek. Hívők lettek az emberek Antiókiában. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy hitre jutottak. Hívővé váltak. Hát hívővé lenni, hívővé válni, csak azt tud, aki korábban nem volt hívő. Azok az emberek korábban nem voltak hívők. De most hívőkké lettek. Mert hallották az igét, az evangéliumot, és Isten úgy akarta, hogy megtérjenek, elfogadják azt. Hívővé legyenek. Azt mondja Pál apostol, hogy az igaz hit az a hallásból jön, és a hallás meg az Isten igéje által van. Hallani kellett nekik az igét, az Isten üzenetét Jézusról, hogy hívővé lehessenek, mert Isten a hallott ige által teremtette meg bennük az igazi hitet, ezt az élő hitet. Pál Péter apostol azt írja, újonnan születtetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje által. Ugyanazt jelenti. Az emberek hallották az igét, bement a szívükbe, lelkükbe, elkezdett bennük hatni, mint egy kis mag, amit betesznek a kis földbe, és ott elkezd mocorogni. Elkezdett bennük mocorogni a hallott ige, és hitre jutottak, úgy mondja ott az írás, újonnan születtek. Hívővé lettek, testvérek. Az életükben lezárult a hitetlenségnek a korszaka, De mondjuk, ezek az emberek azt mondták volna, hogy ők nem voltak hitetlenek, mert hittek például tükében, az a görög Fortuna, Isten asszony, aki Antiókiának volt a fő Isten nője, fönn is maradt a szobra, Antiókiában megtalálták pénzérméken, az volt az antiókiai fő Isten nő, tüké. Van szobra Szombathelyen is, már újabban. Korábban mi, ugye mondták az antiókiaiak, ennek az istennőnek voltunk a hívei. Hát nem voltunk mi hitetlenek, de mégis hitetlenek voltak, mert nem hittek Jézusban és rajta keresztül Istenben. De ez a korszak, ez lezárult. Nevezzük hitetlenségnek, vagy a vallásosság korszakának. Lezárult, és elkezdődött egy új korszak, a hitnek a korszaka. A hitetlenség simpárjáról egy váltóval átmentek a hitnek a simpárjára ezek az emberek Antiókiában, és ezt az Isten igéje ért el bennük. Ma is ez a hitre jutás, testvérek, ez egy fontos fogalom, nagyon fontos fogalom. És azt kell mondunk, ma is vannak emberek, akik magukat hitetlennek tartják, mondják, mi nem vagyunk hívők. Vannak, akik azt mondják, én hívő vagyok, hiszen ott vagyok a templomba, hiszen én elmegyek kétszer egy évbe a templomba, fizetem az egyházadot, én hívő vagyok. Nem biztos. Lehet, hogy ez csak egy vallásosság. Ez még nem biztos, hogy hitre jutott ember, aki ott ül a templomba, vagy aki ne találtán a szószéken áll. Még ez is előfordulhat. Az Isten üzenetét Jézus Krisztusról halljuk, és az elkezd bennünk munkálkodni, és valami ottan átállítódik bennünk, és egyszer csak valami olyan csoda történik, amit nem tudunk máshogy mondani, mint elkezdjük hinni azt, amit hallunk. Ezt hisszük, amit a Bibliából hirdetnek nekünk. Ebben a Jézusban hiszünk, akiről innen beszélnek. Ez a Jézus válik a számunkra úrrá és megváltónká. Ezelőtt, a Jézus előtt hódolunk meg. Ez a hitre jutás, testvérek, egy olyan dolog, amit itt van a második fogalom, amit az írás használ, ami azt jelenti, hogy az Úrhoz térünk. És nagy sokaság tért az Úrhoz hívővé lévén. A hívővé létel az azt jelenti, hogy az Úrhoz térek. Hívővé lévén az Úrhoz térek. Az Úrhoz térek hívővé lévén. Forgathatjuk össze-vissza. A lényeg az, hogy a hitre jutásnak a tartalma az, hogy egy ember az Úrhoz tér. A Jézushoz tér, akiről hall. Akiről hallja, hogy ez a történelmi személy élt. Ezt tette, azt tette. És ki ő, és mi ő. És milyen igényel áll elém, hogy adjam neki a szívemet, és hajoljak meg előtte, és hódoljak meg előtte, és ő legyen az életemnek a királya. Az egyetlen irányítója, aki beleszólhat minden dolgomba. Hitre jutni azt jelenti, hogy ezt a Jézust elfogadom, és úrként, megváltó uramként fogadom el. Személyesen. Ezért nevezték a keresztényeket Antiókiában legelőször Krisztiánosznak. Olvassuk itt majd az írásba, már most utalok rá, Krisztiánosznak nevezték őket, ami egy olyan görög szó, amit a Krisztiánoszban benne van az, hogy Krisztus, és az onanos, vagy szó, ez a vége ennek a szónak, ez pedig azt fejezi ki a görög nyelvben, hogy valaki valakinek a rabszolgája. Tehát a gazdáról nevezték el a görögök a rabszolgát, és benne volt a rabszolgának a nevében a gazdájának a neve. Kicsit olyan, mint a sipos né. Tehát nem teljesen, de ő nem azért rabszolgám, nem azért mondtam, bocsánat. De a magyarban is ez megy tovább, hogy valahogy a név úgymond a férfi nevére veszi a feleségét. És az érdekes nagyon, hogy a görögben ugyanígy volt, hogy a gazda a nevére vette tulajdonképpen a rabszolgáját. És itt a görögök adták ezt a nevet a keresztényeknek, mert azok állandóan arról beszéltek, hogy Krisztus az Úr, és ők meg hozzá tartoznak, és akkor gondolják Krisztiánosz, akkor ők a Krisztusnak a rabszolgái. A Krisztusnak a rabszolgái. Ezt jelenti ez a kifejezés. Elismerték maguk fölött Úrnak, már maga a görögök által nekik adott név is azt jelenti, hogy ők Jézust Uruknak vallották. Akinek engedelmességgel tartoznak, akinek bizalommal, akinek szeretettel adóztak, akinek a szava döntő volt a számukra. Testvérek, ez ma is pontosan ez ma a hitre jutás. Mikor valaki közületek is, közülünk is elfogadja Jézust élete urának, megváltójának és urának. Nem az a hitrejutás, hogy nem jártam templomba, azt elkezdek templomba. Ez a hitrejutásnak egy előjátéka lehet. Mert ha templomba szerencsénk van, akkor Jézusról fogunk hallani, akinek a szava, akinek a lelke munkálkodni kezd bennünk, és egyszer csak elkezdünk hinni ebben a Jézusban, akiről hallunk. És elismerjük őt magunk fölött, és életük centrumába és királyi helyére, trónjára emeljük, és megdicsőítjük őt, és alávetjük magunkat neki. Ez az igazi hitrejutás, testvérek. Na mostan nagyon sokszor, sajnos jó szándékú emberek is beszélnek Jézusról, és mondják az embereknek, fogadjátok el Jézust, mint a barátotokat. Barátotokat. Ugye nincs barátotok?
Nincs.
Akkor fogadjátok el Jézust, ő a legjobb barát. Legyen ő a barátotok. És akkor mondják az emberek, jó, elfogadjuk, ő lesz a barátunk. De jó, van egy jó nagy barátunk, egy nagyon erős barátunk. De nem mint urat fogadják el, és nem mint megváltó urat fogadják el. Márpedig erről lenne szó, testvérek, hogy Jézus nem csak mint a barátunkat, elfogadjuk a barátunkat, és a haver Jézus, de nem urunk, és nem a megváltónk, csak a haverunk. Nem, testvérek, ez így nem jó. Van olyan, amikor nagyon jó szándékú emberek mondják, fogadjátok Jézust megváltótoknak. Nem? Elkárhozott emberek vagytok. Fogadjátok el, hogy ő ment meg benneteket az örök életre. Nem akartok üdvözülni? De akarunk. Akkor bízatok Jézusba, bízzátok rá magatokat, fogadjátok el őt. Jó, elfogadjuk. Igen, hiszünk Jézus, Úr Jézus, segíts rajtunk, ments meg minket. De jó. Mindenki örül, hogy valaki elfogadta Jézust megváltójának. De ez még csak a dolognak az egyik fele, testvérek. Mert Jézus nem csak mint megváltót kell elfogadnunk, hanem mint urat is el kell fogadnunk. Sok embernek van megváltó Jézusa, de nincs Úr Jézusa. Nem lehet elválasztani a kettő, testvéreim. Jézust megváltóként elfogadni, de Úrként nem. Uram, te vagy a megváltóm, de bele nem szólhatsz az életembe. Nem irányíthatsz engem. De nekem az üdvösséget az én megadhatod. Így nem lehet, testvérek. Jézust megváltónként, üdvözítőnként és urunként kell elfogadni. A hitrejutás azt jelenti, hogy megváltónként és uramként fogadom el, és ha elfogadtam egyébként megváltónként és uramként, akkor lesz a barátom. Ő fog engem a barátjának nevezni, akivel meghitt, bizalmas kapcsolatom lehet. Nos, mi volt a csodálatos mély változás, ami ezekben az antiókiai emberekben végbe ment? Hallgatták az evangéliumot, a Jézusról szóló hírt, és hívővé lettek Jézus előtt meghódolva, elfogadva őt uruknak és megváltójuknak. Egy egészen új korszak kezdődött el az életükbe. Átmentek a sötétségből a világosságba, a kárhozatból az örök életre. A sátán hatalmából az Isten hatalmába. Egy abszolút nagy változás, mély változás zajlódott le bennük. Nem arról volt szó, hogy eddig voltunk pogányvallásúak, most meg lettünk keresztényvallásúak, az vallást váltottunk. Nem vallást váltottak, testvérek, ez nem vallásváltás. Én nem arról van szó, hogyha valaki katolikus, legyen református. Ha valaki nazarénus, legyen református. Ha valaki nem tudom én, mi legyen református. Nem, testvérek. Arról van szó, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk, és el kell fogadnunk Jézust, hogy ő legyen az üdvözítőnk és az urunk. Életünk egyetlen meghatározó személyisége az ő igéje, az ő szava által. Vezethesse a munkavégzésünket, beleszólhasson a családi életünkbe, beleszólhasson, hogy hogy szórakozunk, hogy hogy gondolkozunk, hogy mit gondolunk a világról. Ő legyen a mi abszolút normánk az ő igéje által, az ő szava által. Mostan kérdezlek benneteket, hogy Jézus, ti már elfogadtátok-e megváltó uratokként? Lehetette Jézus a ti barátotokká ilyen értelemben? Így éltek-e vele kapcsolatba? Ha igen, akkor ti már hívőkké lettetek az Úr Jézushoz térve. Ha nem, akkor sürgetlek benneteket, hogy ne halogassátok ezt a dolgot. Mondjátok el Jézusnak imádságba, hogy jövök, Uram, bűnös vagyok, üdvözítőre van szükségem, és te vagy az. Ments meg engem. Én üdvözülni akarok. És nem akarok én az én életemnek az ura lenni. És nem akarom, hogy emberek határozzák meg az én életemet, hanem azt akarom, hogy te határozd meg a te ígéd által, a Biblia által az én életemet. Minden életterületemet kinyitom előtted, szólj bele az én dolgaimba. Ha valahol tisztátalanságot, becstelenséget, bűnt látsz, mutass rá, és én elfordulok attól, és azt csinálom, amit te mondasz nekem, és úgy élek, ahogy te mutatod nekem. Hadd legyek így a te barátod, aki szeretlek téged, aki oly hatalmas vagy, és engem sokkal előbb szerettél. Térj ehhez az Úrhoz, hívővé lévén. Utoljára, testvéreim, az eredmény isteni hátteréről hadd szóljak még. Tehát láttuk, hogy milyen látványos eredménye lett az evangélium hirdetésének Antiókiába. Láttuk azt, hogy milyen nem csak látványos volt, hanem mélyreható változás történt az emberekbe, hiszen hitre jutottak, és az életük egy új irányt vett Jézus uralma alatt. De miért történt meg ez? Utaltam már rá. Utaltam, de most még kiemelném, és aláhúznám, és ráirányítanám a figyelmeteket. Azt olvassuk az igébe, az Úrnak keze volt ő velük. Mármint, hogy az ige hirdetőkkel. Az Úr keze volt velük. Az Úr keze volt velük, testvérek. Nagyon mély értelmű kifejezés. Azt jelenti, az Úr Jézus keze volt velük. Az Úr Jézus maga volt velük. Velük volt, nem ellenük, velük. Keresztelő Jánosról olvassuk a Lukács evangéliumának az elején, hogy az Úrnak keze volt ő vele. Ugyanez a kifejezés. És emlékeztek, hogy Keresztelő János egy ilyen tevesző ruhába volt öltözve, nagyon egyszerű, ilyen sáskát evett és erdei mézet, ez volt az étke. És a Júdea pusztájában lakott, és ott hirdette azt, hogy jön mindjárt a Messiás, és térjetek meg Istenhez. Hagyjátok az istentelenséget. És olvassuk a Bibliában, nagy sokaság ment őhozzá Jeruzsálemből. Még papok is ott megfordultak, bár ők nem tértek meg, de legalább kimentek megnézni. De sok ember megkeresztelkedett általa a Jordánba, és új életet kezdtek. Az Úrnak keze volt ővele, és támogatta őt. És itt is ezt olvassuk, hogy ezekkel a ciprusi és antiókiai férfiakkal az Úr keze velük volt, és történt, ami történt az ő ige szolgálatuk által. Ott is nagy sokasság fordult az Úrhoz, és hajolt meg Jézus előtt. Mindennél fontosabb ez, testvérek, hogy az Úr keze velük volt. Ez magyaráz minden, mindent ez magyaráz. Ez a kifejezés azt jelenti például, hogy az Úr keze velük volt, már magukkal ezekkel a ciprusi és antiókiai férfiakkal, ők átélték azt, hogy az Úr velünk van, személyesen, közel van hozzánk, bátorít minket, hogy egy abszolút új üzenetet, egy konfrontatív üzenetet hirdessünk ezeknek a pogány embereknek is, és zsidóknak is. Bátorított őket, elvett szívükből a félelmet, ez a kéz óvta őket, segítette, hordozta őket, vigasztalta őket, amikor megszomorodtak. Hatalmasan átélték ők maguk személyükben azt, hogy az Úr velünk van, velem van. Az Úr keze velünk van, velük volt, azt is jelenti, hogy ők maguk lettek az Úr kinyújtott kezévé. Abba a társadalomba, abba a városba, testvérek. Isten általuk érte el azokat a zsidókat és pogányokat, akik ott éltek. Az Úr keze rajtuk keresztül nyúlt az emberek után, a pogány emberek után. Az Úr keze velük volt. Az Úr keze velük volt, azt is jelenti, testvérek, hogy az Úr keze velük volt, az Úr igéje velük volt. És az Úr igéje, ami rajtuk keresztül megszólalt, munkálkodott a hallgatóságukban, hogy azok hitre jussanak és Jézus előtt megalázkodjanak. Az Úr keze velük volt, az Úr nem passzívan volt velük, hanem nagyon aktívan volt velük. Erős, hatalmas kézzel dolgozott, és embereket hitre segített, és emberekből aztán gyülekezetet épített Antiókiába. Hívő gyülekezetet, egy soha nem volt közösséget. Testvérek, hiába volt ezek ellen az emberek ellen a sátán keze, vagy emberek keze, mert lehet, hogy ellenük volt, sőt, biztos is, hogy ellenük volt. Hiába érezték, hogy mi alkalmatlanok vagyunk mindenre. Az Úr keze velük volt, és elvette az alkalmatlanságunkat, elhárította az emberek gáncsoskodását, elhárította a sátánnak az ellen akcióit és ellenmunkáját, és az Úr keze hatalmasan győzelemre vitte ott az evangéliumot, emberek szívében és életében. Testvéreim, nincs fontosabb nekem, nekünk, mint hogy velünk legyen az Úr keze. Mint hogy mi is el tudjuk mondani, testvéreim, hogy velem van az Úr. Ez a hatalmas Jézus, aki szeretett engem, velem van. És tudom azt, hogyha megszólalok, akkor a szavamban az Úr keze éri el azt a másik embert, a gyerekemet, az unokámat, a nem tudom mi munkatársamat, vagy gyülekezeti testvért. Az Úr keze rajtam keresztül éri el őket. Most adott esetben remélem, hogy az Úr keze rajtam keresztül ér el benneteket. És kezd bennetek munkálkodni az ige által, amit hallotok. Hogy ti is meghódoljatok megváltó uratok előtt, Jézus előtt, és újra meghajoljatok előtte. Testvérek, csodálatos dolog ez, ha ezt átéljük, akkor emberek hitre fognak jutni, ha az Úr keze velünk van, és szolgálatunk által elér embereket, hitre fognak jutni, és ezekből a hívőkből az Isten keze gyülekezetet épít. Ahogy annak idején Péternek mondta Jézus, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, az nem Péter, hanem az a hitvallás, amit mondott, ezen építem fel az én anyaszentegyházamat. Jézus mondja, én építem fel az én anyaszentegyházamat, az én kezeimmel építem fel az én anyaszentegyházamat. Jeruzsálembe, Antiókiába, Szegeden, és bárhol vagyunk a világban. Ő építi fel. Teleki Sándor volt gyülekezetünknek a legelső lelkésze, és azt mondta 1935-ben, hogy az eklézsiák nem itt születnek a földön, hanem az örökké valóságban. A Szent Háromság egy Isten teremti őket, ide csak megérkeznek. Nagyon jól mondta, ide csak megérkeznek. Isten keze építette ezt a gyülekezetet is, és építi a továbbiakba is, testvérek. És kiből építi? Belőletek. Hitre jutott emberekből, akik Jézust, mint megváltójukat és urukat fogadták el, azokat az Úr egybeépíti. Gyülekezetté kovácsolja őket. Olyan metropoliszba is, mint volt annak idén Antiókia, és olyan kisvárosba is, mint ez a Szeged, amiben élünk. Az Úr keze velünk van. És biztosít mindent, amire szükségünk van, testvérek. Látjátok, hogy az, hogy Antiókiában az a gyülekezet épült, újra elmondom, mert nem könnyű dolog ez, az, testvéreim, nem gyülekezet építési, gyülekezet plantálási szakembereknek a ténykedése, nem teológusok serege vonult fel, hogy építsünk gyülekezetet Antiókiában, mert itt kellene egy gyülekezet. Nem jöttek elő mindenféle pszichológiai csoportmunkával, meg csoportdinamika, meg pszichoanalízis, meg pszicho nem tudom én micsoda. Mert majd ezzel majd összehívjuk az embereket, és fölépítjük a gyülekezetet, meg bibliodráma, meg pasztorálpszichológia, sorolhatom ezeket, amik manapság az egyházunkban is dívnak. Nem, testvérek, nem volt semmi ilyesmi. Nem volt cirkusz. Jöjjetek, emberek, látványosság. Egy kis tükékultuszból átvett kis zene, bona, egy kis kicsapongás, egy kis érzékiség. Jöjjetek, jó lesz ez. Klassz hely. Nem voltak reklámok mindenütt kiplakátolva, hogy ilyen konferencia, meg olyan. Semmi, testvérek. Ezek az emberek mentek, még a nevüket se tudjuk, még erre külön fogok jövő vasárnap beszélni, a Isten éltet minket, hogy kik voltak ezek a prédikátorok, mert még a nevüket se tudjuk. Ciprusi és cirénei férfiak. Egyszerű zsidó keresztjének. Nem végeztek még teológiát se. Odálltak az emberekkel, és azt mondták, hogy Jézus. Ott élt Názáretbe. Láttuk, hallottuk, vagy azokkal beszéltünk, akik látták, hallották. Született, meghalt, feltámadott. Megdicsőítetett. Ez a Jézus a mindenség ura, a páratlan személy, Kyriosz, aki nem csak egy teljhatalmú valaki, akit még zsarnoknak is tarthatnátok, hanem egy végtelenül szerető személy, aki szeretettet sugározott egész életében, de még a halálába is. Ő egy olyan úr, aki ez fogható nincs az egész mindenségbe. Jöjjetek és hódoljatok előtte. Fogadjátok el megváltó uratoknak, és tietek minden. S ha nem kell nektek, akkor tietek semmi. Tietek a kárhozat, elvesztetek akkor. Hódoljatok meg előtte. Egyszerű emberek, egyszerű üzenet. Nincs módszer. Őszinte szó van, és az Úr keze velük volt, és megáldotta, amit mondtak. Nem erre van szükség ma is? Ó, bár csak velünk lenne az Úr keze. Testvéreim, ezteket szerettem volna ma elétek hozni. Láttuk ennek az ige hirdetésnek az eredményét, ami Antiókiában megszólalt. Láttuk, hogy ez egy nagyon látványos eredménnyel járó szolgálat volt. Láttuk, hogy milyen mélyreható volt, emberi szívekbe, lelkekbe történt egy mély, mély váltó állítás, hitetlenből hívőkké lettek, Krisztushoz térve, az Úrhoz térve. És láttuk, hogy ez miért történt, meg mi ennek a titka. Azért, mert az a az átszögzett és áldó és élő kéz, az Úr keze vele volt ezekkel az emberekkel. Ó, bár csak így tapasztalnánk, és így élnénk meg mi is mindezeket. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd eligazít bennünket, és köszönjük, hogy kérhetünk arra, hogy segíts bennünket először is arra, hogy előtted valóban meghódoló emberek legyünk, akik föladjuk az ellenkezést, az ellenállást, és porba hullunk előtted a királyok királya, az urak ura előtt, akinél hatalmasabb és szeretőbb személy nincs ebben az egész mindenségben, akinek a története és személye nem valami mitológia, nem valami mesefigura vagy, hanem egy valóságos és ma is élő személy. Segíts bennünket, hogy előtte tudjunk térdre hullni, és téged Urunként és megváltónként elfogadni, és aztán barátunként veled élni. Könyörülj meg rajtunk, hogy aztán hadd legyünk mi is úgy a te hirdetőid, mint ahogy azok a régi férfiak voltak. Segíts minket, hogy rólad tegyünk tanúságot gyülekezetünkben és mindenhol, ahol vezetsz bennünket. Segíts, hogy megértsük, hogy nekünk nincs más üzenetünk a világ számára, mert ez a te üzeneted, amit tovább kell adnunk. Hadd éljünk te reád mutató életet. Hadd szóljunk te reád mutató szavakat, Urunk. Egyszerű szavakat, de amikbe ott vagy te, és ott van a te erőd. Kérünk téged arra, Urunk Jézus, hogy te gondoskodj eredményről is. Akár családtagjaink, akár idegenek szívébe, egyedül te tudsz igazi megtérést adni, igazi hitrejutást. Kérünk, hogy ezt munkáld ki a hallgatóságainkba, ha neked úgy tetszik, és az a te dicsőségedet szolgálja. Add, hogy emberek hitre jussanak a mi bizonyságtételünk által. És kérünk, hadd lássuk, hogy gyülekezetté kovácsolod őket. Egy közösségi, a keresztjén közösségé, amelyben mindenki előtted hódol, és a te szavadat lesi. És neked igyekszik engedni szívébe, lelkébe, cselekedeteibe, beszédjébe, egész valójával. Hadd legyünk krisztiános emberek, Krisztusunk rabszolgái minnyájan. Köszönjük, hogy ez a legboldogabb rabszolgaság, ez a legnagyobb szabadság is. Kérünk téged arra, hogy áld meg most istentiszteletünk következő részét. Hadd legyen az úrvacsora vételünk is veled való találkozás, melletted való elköteleződés, új elköteleződés alkalma. Hadd szálljunk neked oda magunkat, hadd valljunk téged Urunknak és megváltónknak most is. Kérünk, légy gyülekezetünkkel az előttünk álló időszakban. Külön kérünk téged azért, hogy légy a gyerektáborosokkal, akik mindjárt indulnak. Kérünk, hogy áld meg a gyerekek szívét, hogy feléd fordulhassanak. Őrizd meg őket, hogy ne történjen semmi baj senkivel, hanem baj nélkül járhassák meg ezt a hetet. Kérünk, erősítsd meg a szolgálókat, hogy teljes szeretettel, teljes bölcsességgel a te igazságodat tudják hirdetni a gyerekek között. Kérünk téged arra, hogy gondoskodj ételről, italról, ahogy eddig is tetted, és hozd őket haza áldottan, és téged dicsőítő szívvel. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk országunkat, népünk vezetőit. Kérünk, adj nekik bölcsességet, kitartást, felülről való erőt és szeretetet a nép iránt. Kérünk téged, hogy tedd őket kedvessé a szemeinkbe, minden nyomorúságuk ellenére, de kérünk arra is, hogy az alkalmatlan emberektől te szabadíts meg minket. Köszönjük te néked azt, hogy mindezeket eléd tehetjük, a meghallgattatás biztos tudatával. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Úrvacsora osztásra, amint láthatjátok, megterítettük az Úrnak szent asztalát, akik elkészítették magukat, és egyházunk rendje szerint is fölhatalmazást nyertek erre a ez ezzel való élésre, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az Úr asztalához. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a bibliaóránkat a szokott időben megtartjuk. Amint imádságunkban is megemlékeztem róla, jövő héten a gyerektáborba mennek a gyülekezetünk fiatalabb és idősebb tagjai. 34 vagy 35 gyerek fog elmenni Szokolyára, és megy velük, ha jól emlékszem, 11 felnőtt. Imádkozzunk értük, hogy áldott hét lehessen a számukra, és minnyájunk számára ez az alkalom. Az elmúlt héten itt a gyülekezetünkben angol tábor volt. Szeretném megköszönni a segítőknek, akik nagyon aktívan és nagyon szorgalmasan segítettek ennek a hétnek a lebonyolításába. Itt is közel 30 gyerek volt, úgy tudom, hogy 29 gyermek volt. Olyanok is, akik nem jártak eddig gyülekezetünkbe. Meghirdettük világi fórumon ezt az alkalmat, és hát jöttek emberek. Hála Istennek, hogy az Isten kezében alapítvány tudta ezt támogatni, és így nem került olyan sokba. Még az angol testvérek is támogatták ezt a hetünket valami pénzösszeggel, és ez is nagy segítség volt most nekünk. Jó sikerült a hét, a gyerekek nagyon jól érezték itt magukat, és hiszem, hogy jó bibliai tanítást is kaptak alkalomról alkalomra. Ezért meg dicsérjük az Urat, hogyha erre jut időnk még az imádságainkban. Hirdetem a testvéreknek, hogy majd még előttünk áll az ifjúsági hét, és utána pedig augusztus 20-a táján lesz a gyülekezeti táborunk a Balaton mellett. Felnőtteknek, családoknak még talán lehet jelentkezni, és arra az alkalomra kint van egy kis füzet, vagy papír, amire föl lehet még iratkozni. Végül az adakozást hirdettem még a testvéreknek, látják, hogy elkezdődött, illetve folytatódott az udvari építkezés, erre még szükségünk van 1-2 millió forintra, úgyhogy aki szívesen adakozik erre a célra, azt kérjük, hogy az Isten kezében alapítványnál tegye meg ezt a támogatást, hogy végre befejezhessük ezt az udvari herce-hurcát, és használatba vehessük a dolgokat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünk első részét, és készülve az úrvacsora osztásra, a 196. énekünket énekeljük. Szerintem Jutka néni még a kántorunk eljátszik. El tudod játszani, igen, mert ő is megy az állomásra. Tehát akkor orgonával énekeljük a 196. énekünket. 196-at. Mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. Az első versével énekeljük el, és aki nem kíván részt venni az úrvacsorosztáson, az ez után elmehet a templomból. Áldást és békességet kívánok neki erről a helyről is.